A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Balogh Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. A műsor első részeben ígéretet tettem arra, hogy beszélünk nagyon sok konkrétumról, de előtte egy kvázi gazdaságfilozófiai kérdés, amelyeken nagyon könnyen tetten érhető, megfogható, ez pedig a versenyképesség, ami a KKV szektort illeti. Hát közismert, hogy a termelékenységi szintje nincs a kívánatos szinten. Ennek a szegmensnek mit tudtok értetni, milyen eszközöket tudjátok segíteni a KKV-kat?
A versenyképesség egy összetett szó, több mindent jelenthet. Jelenteti azt, hogy én, mint KKV, a hasonló méretű, hasonló tevékenységet végző KKV-hoz képest mennyire vagyok versenyképes. Jelentheti azt, hogy ez ország mennyire versenyképes az adórendszere, energiaellátottsága, infrastruktúrája. Jelentheti azt is ugyanakkor, hogy képes vagyok-e a versenyben mindig újítani, tehát van-e bennem egyfajta, mint vállalkozás, egyfajta újulási, megújulási képesség, és tudok-e valami olyan technológiát, olyan innovációt behozni a működésembe, amivel verseny előnyre teszek szert. Ez is egy definíció a versenyképességnek. És még szerintem tudnánk hozni egy párat. De szerintem a válaszhoz ezek elegendőek. Az ország, amikor kiszabadult a kommunizmusból, alapvetően elkezdte a verseny képességét úgy kihasználni, hogy egy jó képességű munkavállalókkal, jó oktatási rendszerrel, de mégis olcsó és elérhető országként tudott beilleszkedni a nagy nemzetközi multinacionális termelő vállalatoknak az értékláncába. Tehát a versenyképességünk ott volt, hogy olcsók vagyunk, de jó minőségek vagyunk, elérhetőek vagyunk, jó az infrastruktúránk, mind a fizikai, mind később a digitális infrastruktúránk. Tehát az a vállalkozás, aki ide jön, idehoz egy termelést, vagy innen szerez beszállítókat, az olcsóbban tud termelni. Magyarul az előbbi definíció közül a versenytársakhoz képest jobb áron olcsóbban tudok előállítani definíciót használta. És ehhez illeszkedett az országunk versenyképessége is. Az a kérdés, hogy ezzel a típusú versenytaktikával, a versenyképesség ilyen értelmezésével tudunk-e megfelelően növekedni a következő időszakban, ami állításunk az, hogy nem. A versenyképességnek azt a definícióját kell előhúznunk, hogy okosak vagyunk, tudunk kitalálni valamit, amit a többiek nem tudnak, és ezáltal vagy jobb minőséget állítunk elő, vagy gyorsabban állítunk elő, vagy olcsóban állítunk elő, vagy akár teljesen mást állítunk elő, amíg nem volt a piacon, és olyan piacot teremtünk, ami ahol nincs is még igazából verseny, hiszen mi találjuk az innovációt. Nyilván ez a legnehezebb. És ez nagy mértékben összefügg a termelékenységi kérdéssel, mert ahogy nő ez a mondjuk tudásalapú versenyképesség, úgy csökken az a rész, amit a klasszikus erőforrások és a tőke, azaz a termelő eszközök meghatároznak a versenyképességi képletből, és nő ez a TFP, ez a titokzatos extra része a termelékenységnek, ami pedig igazából azon alapul, hogy mennyire tudom a technológiákat, a tudást jól használni. Tehát át kell állnunk magyarul egy tudásalapú versenyképességre. Ennek látszódnak biztató jelei különben. A vállalkozók értik, hogy újra kell definiálni a saját termelékenységi, meg versenyképességi megközelítésüket, és úgy gondolom, hogy értik azt, hogy mi ezzel foglalkozni akarunk. Tehát itt a benyomásaim abszolút pozitívak. Természetesen, miközben erre az újfajta megközelítésre el kell kezdeni fókuszálni, közben, ha az energiárak agyonvágnak minket, vagy nincs elég munkaerő, vagy túl drága a hitel, akkor az attól még probléma. Tehát önmagában csak az, hogy én most tudásalapú gazdaságot építek, és majd technológiában akarom megverni esetleg a versenytársaimat, vagy teljesen új termékekkel, attól még azt elő kell állítani, mert az energia kell, meg forrás kell, finanszírozás kell, infrastruktúra kell. Tehát ez nem váltja ki az eddigieket, csak kiegészíti.
Igen, és hát ha nagyon sokat beszéltünk Ausztriáról, de hozzuk ide azért, hogy az osztrák gazdaság sikere pont a KKV-szektornak a sikerében van. Mit tapasztaltok a kamarai vezetőként, mikor járjátok az országokat, hogy a vidéki vállalkozások körében például mennyire trendi, vagy egyáltalán követelménye a digitalizáció, az EY-nak a meghonosítása, lehet így fogalmazni?
Nagyon diverz a kép. Tehát tényleg vannak olyan vállalkozások, akik már rutinszerűen használnak mesterséges intelligencia programokat, még mások inkább csak távolról ismerkednek vele. Tehát most nem tudnék neked mondani egy ilyen, ez történik Magyarországon, inkább a tendenciáról érdemes beszélni, egyre gyorsuló tendenciában terjeszkedik el a mesterséges intelligencia. Azt szokták mondani a szakértők, ez nem az, amit mi látunk feltétlenül, inkább a kutatások alapján az látszik, hogy a munkavállaló, tehát mint magánszemély, elég érettek vagyunk a mesterséges intelligencia felhasználásában, tehát úgy relatív a régiós szinten és Európai Uniós szinten is, de mint vállalkozás, úgy nehezebben implementáljuk a folyamatainkból. Ott kisebb a bizalom, nagyobb a félelem a titkoknak a kiszivárgásától, úgyhogy ott még segítenünk kell a vállalkozókat.
És azt ígértem, beszélünk a konkrétumokról is, ami ugye mindennapokjait érinti a vállalkozásoknak, ezek pedig a államilag támogatott alacsony kamatozású hitelek, és hát új elem, hogy az MKIK-es belépett tőkeági oldalon a finanszírozásba. Milyen az érdeklődés? Mik a levonható konzekvenciák?
Hát a Széchenyi kártyával, ugye ahol a 3%-os vállalkozó hitel megvalósult, ugye tavaly október óta már a likviditási típusú folyószámla és likviditási típusú hitelek is 3%-on mennek a Széchenyi kártya keretében. Ott azt hiszem, hogy trendfordulót okoztunk, tehát ha megnézed a Nemzeti Banknak a legfrissebb statisztikáit, akkor nagyon jelentősen ugrott meg a KKV hitelállomány. Ezt mi is látjuk, hiszen a 2025-es év egészében 3350 milliárdnál is több hiteligénylés érkezett, és csak az októbertől mostanáig tartó időszakban is, hát nem is tudom, 1300-1400 milliárdnál tartunk. Ez nagyon nagy szám. Tehát a tavalyi év igénylés tekintetében a KAVOSZ-nak a csúcséve volt, soha ennyien még nem akartak hitelt kérni.
De ugye azért ebben bejátszik, így négy szám közt elmondhatjuk, hogy magas a alapkamatszint Magyarországon, és hát nyilván az olcsóbb támogatott hitelek
ez
kedvezőek.
Ez természetes, de a Covid időszakban is magas volt az alapkamat. Tehát még ahhoz képest is nagy az érdeklődés. De persze, hát nyilván azért van értelme, mert az alapkamatszintünk, ez most az a 6,25 tud lenni, az összes egyéb monetáris politikai szempont figyelembevételével a jegybank itt tudja megtartani.
Hát valamikor, ha nem is olyan régen, azért első számú bankvezető voltál, csak kérlek szépen, pont erre hivatkozva, vagy ezt alapul véve, hogy vázolt fel nagyon röviden, mi a kettő között a különbség, mennyi volna most, hogy ha átlagosan felvesz valaki egy vállalkozó hitelt, és mennyi a támogatott hitel közötti különbség?
Ez viszonylag egyszerű, tehát hogyha valaki még felvesz 100 millió forintot, azért az biztos, hogy több, mint a jegybanki alapkamat, tehát azért akár 7-8% is lehet. Mondjuk veszünk egy 8%-ot, akkor az évi 8 millió forint kamatterhet jelent a számára. Még egy Széchenyi kártyával ez mindössze 3 millió forint. Tehát itt 5 millió forint a különbség éves szinten, de ez lehet, hogyha mondjuk szerencsé van, és már 7%-on meg tud szerezni egy jó folyószámlát, tehát akkor is 4 millió forint. Ez mondjuk éveken keresztül, persze remélem, hogy azért hosszabb távon alatt sem lesz az alapkamat, de hogyha ezt a kedvezményt meg tudja tartani, akkor ez 10 milliós nagyságrend lehet egy vállalkozó.
És ez a Magyarország Hitelintézete rendszernek ez jó összességében a folyamat? Térjünk ki arra is, hogy látjátok.
Én azt hiszem, hogy igen. Tehát ők megkapják azt a pénzt, amit keresniük, lehet ezen a vállalkozón, kapnak hozzá értékes állami garanciákat, tehát a kockázatuk alacsony, és azt a kamatkülönbséget, amit nem tudnak elkérni a vállalkozótól, azt pedig megkapják az államtól egyfajta kompenzációként. Tehát jól jár a vállalkozó, mert olcsóbban tud hitelhez jutni, meg tudja valósítani a beruházásait, fejlesztéseit, vagy akár csak a működését stabilizálni tudja. Jól jár a bank is, hiszen vállalkozóhoz jut, ügyfélhez jut, aki amúgy lehet, hogy nem venne fel hitelt 6-7-8%-on. És szerintem az egész nemzetgazdaság is jól jár, hiszen a vállalkozó az ebből termelni tud, munkát tud adni, adót tud fizetni. Nem olyan régen az Egyensúlyintézet segítségével készítettünk egy nagy elemzést, több mint 10 éves időtávra, és az is azt mutatta, hogy nagyon komoly adóbevételi hatásai is voltak a Széchenyi kártyának, amellett, hogy természetesen a foglalkoztatásra, a vállalkozók stabilitására is pozitív hatással volt.
És akkor nézzük a tőkeági finanszírozást. Ez egy új elem, és hát köztudott, hogy a magyarországi vállalkozás, meg egész Magyarország úgy általában a bankhitelre szakosodott gazdaság. A tőkepiaci folyamatok azért még kevésbé erősek Magyarországon, és akkor ti itt berobbantok a képbe.
Ugye gyerekkorunknak van egy pár emléke, pár közmondás, vagy pár olyan sztori családból, amit az ember úgy megragadt. Nekem a jobb ma egy veréb, mint holnap egy túszok, az egy tipikus ilyen mondás, ami nagyon úgy érzem, hogy ez nagyon helyes, meg az is nagyon helyes, hogy fiam, takaríts meg, mindig tegyél félre a pénzedbe, és az helyez biztonságba. Ugye ezek bár alapvetően nagyon pozitív megközelítései az óvatosságnak, a konzervatív gondolkodásnak, azért a tőkepiacot nem erősítik. A tőkepiac pont arról szól, hogy inkább nem eszek ma meg egy verebet, hanem beteszem a pénzemet, hát ha holnap egy túzok jön ki belőle. Tehát vannak olyan társadalmi jellegzetességeink, amik nem erősítik azt, hogy tőkét adjunk a gazdaságba. Másik oldalról pedig a vállalkozók óvatosak az idegen tőkével szemben, nehezebben fogadnak be tőkéseket. Bár szerintem ez különben csökken, ez már nem annyira igaz, mint mondjuk 10 év igaz lett volna. Azért pláne a középkorú vállalkozók most már sokkal rugalmasabbak abban a tekintetben, hogy milyen pénzt fogadnak el. Tehát egy ilyen helyzetben az államnak és a kamarának feladata, hogy segítse a tőkepiacot. Tőkepolitikai szempontból amúgy is ott tartunk, ugye a beszélgetésünk előző részeire visszatérve, hogy a tudásalapú gazdaságot kell fejlesztenünk, tudásalapú gazdaságot pedig nem nagyon lehet hitelből fejleszteni, az tőkéből lehet fejleszteni. Tehát tőke kell. És hát megegyeztünk a kormányzattal, hogy akkor ennek a tőke finanszírozásnak a következő lépését azt a kamarára bízzák. Ugye 100 kötőjel 400 millió forintokat lehet a Demián Sándor tőkeprogramba igényelni azoknak a KKV-knak, akiknek legalább 300 millió forint volt az elmúlt két éves árbevételük átlaga, és legalább átlagosan két főt foglalkoztattak. Az, hogy mire lehet, az viszonylag tág. Tehát nagyon-nagyon sok célra a digitalizációt, a gyárépítésen át a készletfinanszírozás is lehet részben vagy egészben használni, és jelentős érdeklődés mellett már a elsőnek ránk bízott 100 milliárd forintnak nagyjából a kétharmadát elköltöttük, de több ezer cég van a csőben, ahogy szokták mondani, tehát bőven el tudjuk költeni az egész összeget, amit ránk bíztak. Ezért a kormányzat úgy döntött, hogy 50 milliárd forinttal megemeli ennek a keretét. Ez azt is jelenti, hogyha egy pici reklámot megengedsz, hogy most megint lehet pályázni erre a pénzre, tehát szeretettel várjuk a vállalkozói kérdéseket és igényeket a kamara honlapján. Minden kamara honlapján megtaláltok az elérhetőségek.
És azon kritikai megjegyzéshez mit szólsz, hogy a kormány ezzel lényegében meg a kamara is életképtelen vállalkozásokat támogat?
Hát alapvetően nem értek egyet természetesen. Olyan vállalkozásokat támogatunk, akik nem tudnának hitelhez jutni arra a projektre, amit ők szeretnének. És ez nem azért nem jutnak hitelre, mert a bank gonosz és nem akar nekik adni, hanem bizonyos dolgokra a hitel való, más fejlesztésekre meg a tőke. Tehát én azt mondom, hogy én nekem van egy ötletem, és ezért szeretnék a megvett alapkutatások, alkalmazottatások, fejlesztéseken túl még egy innovációt megvalósítani, és én erre kérek pénzt, és mondjuk ehhez mesterséges intelligenciát akarok használni, egy bank nagyon nehezen tudja ezt megfogni. Tehát hol van itt a fedezet, hol van itt a bizonyított üzleti terv, hol van itt összehasonlíthatósági lehetőség, hol tudom ezt benchmarkolni, hogy a bankok szokták ezt nézni, hogy vajon milyen megtérülése van egy ilyen projektnek. De hát sok esetben ezt nem tudjuk, hiszen előbb is beszéltük, hogyha én a versenyképességnek már azon a szintjén vagyok, ahol valami újat találok ki, hát azt nem lehet összehasonlítani, mert olyan még nem volt. De ahhoz, hogy a következő szakaszba átlépjünk, ahhoz ilyen kísérleteket is meg kell próbálnunk, mint vállalkozó tennünk, hogy valami olyat találjunk ki, ami még nincsen. Na, ehhez tőke kell. És nyilván ez mondjuk egy bankhitelügyintéző szem, vagy banki kockázatkezelő szempontjából ez egy kockázatosabb projekt. Ezért is különben az elvárható, vagy a elfogadható bedőlési arány egy tőke alapnál általában sokkal magasabb, mint egy banknál. Cserébe persze sokkal több pénzt is keres a tőke alap azokon a befektetésein, amik sikeresek. Kivéve mi, mert nekünk limitálva 5%-ban a hozam lehetőségünk, de hát ez nem is ilyen értelemben egy piaci tőke alap.
Beszéltünk már néhány neurologikus pontról, versenyképesség, termelékenység, finanszírozás, adminisztráció, és akkor van még itt egy külön sztori, ez már persze lehet, hogy gazdaságfilozófia is némiképp, mi szerint ugye Magyarországon az a tradíció, hogy az exportra történő termelés általában a nagyvállalatoknak a privilégiuma. Ez a legutóbbi kamarai konferencián is elhangzott, mármint ez a témakör. Hogy látjátok, a KKV szektorban beindult-e már az a egészséges organikus folyamat, ami szerint a kivitelre történő termelés is meghatározó eleme lehet a működésüknek?
Abszolút. Tehát a komolyabb KKV-k mind gondolkodnak abban, hogyan tudnának terjeszkedni külföldre is. Egy inkább kicsi, 10 milliós ország vagyunk, tankönyvileg nem létezik olyan megoldás, hogy ne legyünk aktívan benne a külkereskedelemben, és a vállalkozóink ezt szerintem látják is. Teljesen átalakította az új kamarai vezetés a külgazdasági rendszerünket, egy regionális alapon működő szakterületi felelősekkel megerősített külgazdasági szakmai bizottság alakult egy új dinamikus vezetővel, aki pont ezeket a KKV-kat keresi, és igyekszik minden módon összekötnie a külpiaci lehetőségekkel. Nyilván a klasszikus piacunk az továbbra is Nyugat-Európa, az Európai Unió, de erősen építjük a kapcsolatot a türkállamokkal. Hát a arab félszigeten is igyekeztünk, most ugye nyilván ott nehezebb. Szerintem érdekes lehet Észak-Afrika is, és persze a nagyok, a szokásos Amerika-Kína vonalat is nézegetjük. Nagyon sok lehetőség van itt, és nem csak a nagyvállalatoké.
Van még hát a pár percünk, és javaslom, ejtsünk néhány szót a kamarai struktúráról is, tekintettel arra, hogy miként említést nyert, másfél éve jelentős változás, személyváltozás történt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élén. Ezt lehet így fogalmazni, lekövették-e a vármegyei elnöki vagy más főtitkári pozícióban történő változások?
Hát van, ahol volt változás, van, ahol nem volt változás. Ezek független jogi személyek, ezek a területi kamarák, tehát megvan a saját életük. De azt viszont elmondható, hogy egységes a kamara, tehát egységesen állunk ki azok mellett, az elvek mellett, amiket itt is elmondtam, meg elnök úr is el szokott mondani a prezentációiban. És abban is egységes, hogy mindezt egy újfajta struktúrában kell megközelíteni. Volt egy olyan hibája a korábbi kamarai rendszernek, hogy nagyon erősen iparági fókuszú bizottságokat vagy kollégiumokat hozott létre, amik nem tudták megfelelően ellátni a feladatokat, hiszen ahogy már megbeszéltük, hogy a kamarának horizontálisan az egész gazdaságot kell néznie. Tehát mi most az iparági jellegű bizottságok mellett úgynevezett horizontális bizottságot is létrehoztunk, mint a gazdaságfejlesztési bizottság, energetikai bizottság, jogi és bürokrácia bizottság. Tehát olyan felületeken is elkezdtünk gondolkodni, ami nem egy adott területet néz csak, hanem mondjuk meg tudja vizsgálni egy adott iparág gondolatának vagy ötletének az egész gazdaságra való hatását. Ilyen értelemben picit jobban ráhúzottunk az osztrák-német megközelítés, ott mindig ilyen matrix szervezetszerűen épültek fel a kamarák, egyrészt nézték az iparágakat, de nézték a horizontális elvárásokat is. Ez a rendszer felállt, a vezetők és a csapatok kinevezésre kerültek, a munka elkezdődött, én például a gazdaságfejlesztési szakmai bizottságot vezettem, itt már aktívan dolgozunk a brüsszeli Európai Kereskedelmi Kamarák Szövetségével, például a mesterséges intelligencia elterjedésének regionális összehasonlításain. Tehát működünk, dolgozunk, haladunk.
És ez volt az utolsó mondat, véget ért a műsoridónk. Köszönöm szépen. Tehát a napvendége Balogh Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.